Jöjj, Szentlélek, jöjj, imádság lelke! Taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat, legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát, segíts, hogy minden figyelmem az egyetlené legyen. Jöjj, Szentlélek, jöjj, bölcsesség lelke! Add, hogy a mulandó dolgok kísértései között mindig az örökkivaló legyen a mértékem, és bölcsességet fénye világítson a sötétben. Jöjj, Szentlélek, jöjj, erő lelke! Újítsd meg akaratom erejét, hogy követve indításaidat bátran fussam végig a pályát. Jöjj, Szentlélek, jöjj, öröm lelke! Töltsd el lelkem Isten örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve örömmel szolgáljalak téged. Jöjj, Szentlélek, jöjj, ige lelke! Taníts meg az írás titkait megértenem, hogy mint lángosztopok a pusztai vándorlásban, Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át az örök Kánaánba. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozott mindenkit, Isten hozta a püspök atyát. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat. Sok erőt is, mi meg imádkozunk, hogy jól sikerüljön a lelki nap.
Arról kezdtünk el gondolkodni a templomban, hogy az életünk egy titokzatos út. A világ keskeny híd, házat nem építhetsz rajta. Az életünk arra való, hogy odaadjuk, megtanuljunk szeretni, szárnyalni, és az Isten világába majd a halálkapuján át belépni. Vannak földi álmaink, nem is baj, hogy vannak, de ezek a földi álmok nem a végcél. Ezek csak az út állomásai. A beteljesedés, a teljesség, a mennyei Atya, az Isten, aki a kezdet és a vég. Az első elmélkedésben két bibliai alakot szeretnénk magunk elé állítani, Ábrahámot, az ő útját, és aztán Illést, az ő útját és az útján való nehézségeket, válságokat. Ábrahám története ezzel kezdődik, hogy Isten megszólítja őt, vonulj ki földedről, rokonságod köréből, atyád házából, és menj egy földre, amit majd én mutatok neked. Ábrahám elindul egy hatalmas nagy útra. Ábrahám története azt jelzi, hogy az emberi élet, a mi életünk is egy titokzatos út, amit Isten indított el, amikor megalkotta, megálmodta a világot. Ő hívott minket létre. Az életünk egy titokzatos út, amely ő benne kezdődött és benne fog beteljesedni. Az ókori népek igen gyakran fogalmaznak meg alaptörténeteket, amelyek jelzik az emberi élet lényegét. A görög gondolkodásban ez az alaptörténet az Odüsszea és az Iliász. Minden kicsi görög gyerek, aki iskolába járt, ezt tanulta. Sok-sok éven át. Ez volt az alapszöveg az iskolában, amiből nyelvtant, irodalmat, történelmet és mindent tanultak. Ahogyan a bibliai embernek az alaptörténete Ábrahám, a hívők atya, a népnek a kezdete. Mind a két történet nagyon sok mindenben hasonlít. Odüsszeusz is, ugyanúgy, mint Ábrahám, egy titokzatos nagy útra indul. Az úton rengeteg nehézség várja, amiket Odüsszeusz zseniálisan megold. Az élet próbatételekkel szolgál a számunkra, amelyeket meg kell oldanunk. Mind a két történet erről szól, hogy az emberi élet egy titokzatos, néha nehéz út. Azonban a két történet között vannak óriási különbségek, és ezek nem véletlenül vannak. Az egyik nagy különbség az, hogy Odüsszeusz odaérkezik a végén haza, ahonnan elindult, Itakába. Ez egy önmagába visszatérő út. Ebből a földi világból nincs kitörés. Más világ, más haza nem létezik, csak ez a földi világ. Ábrahám története nem ilyen. Ábrahám elindul az atyái földjéről, Háránból, Mezopotámiából, de nem tér oda vissza. Ábrahám egy titokzatos ígéret után megy, az ígéret földjére. Egyetlen úti batyúja ezen az úton, ez a titokzatos mennyei ígéret. Ebből az ígéret földjéből gyakorlatilag egyetlen talpalatnyi föld sem lesz az övé. Bejárja északtól délig, kelettől nyugatig, de nem lesz az övé. Egy kivétellel meg tudja vásárolni a felesége halálakor azt a kicsi sírhelyet, ahová Sárát, a szeretett feleséget eltemeti. Az ígéret földjéből ez egyetlen kicsi talpalatnyi hely, ami az övé lehet. Egy gyönyörű jelenete ez Ábrahám történetének. Ez a sír egy megnyílt sír, húsvéti sír. Az ígéret földje valahol odaát van, ahova Sára a halál kapuján át megérkezett. Ábrahám útja ebből a világból indul, de nem ebben a világban teljesedik be. És egy másik nagy különbség az, hogy az Odüsszea főszereplője egyértelműen Odüsszeusz, aki nagyon okos, nagyon ügyes. Minden nehézséget furfangosan, ügyesen megold. A görög ember eszmény és élet eszmény ez a szép, az erős, az ügyes Odüsszeusz. Minden kicsi görög gyereknek ilyennek kell lennie, mint Odüsszeusz volt. Ezt tanították nekik. Ez egy gyökeresen emberközpontú, humanista világkép. Ábrahám történetének a főszereplője nem Ábrahám. Ábrahám ebben a történetben néha nagyon gyengén szerepel. Egy alkalommal, amikor nagy bajba kerülnek, a felesége szépsége miatt veszélybe kerül az ő élete is. Ábrahám gyáván letagadja azt, hogy Sára a felesége. Kicsit beáldozza a feleséget, hogy az életét mentse. Ábrahám ebben a történetben nem hős. Ennek a történetnek az igazi főszereplője az Isten. A mi életünk útján is ez ugyanígy van. A mi életünkben a legfőbb veszélyforrás mi magunk vagyunk. A mi gyöngeségeink, a mi vakságunk, és a legfőbb szövetségesünk az Isten, aki a gödörből kiemel, aki újra kezd és új reményt, életet ad nekünk. Ábrahám történetének egy gyönyörű jelenete az, ahol Ábrahám a sátrában gubbaszt, és számolgatja, hogy mit várhat ő még az élettől. Gyermeke nem született. Az ókori világban a gyermek az egyik legfontosabb dolog volt. Enélkül egy ember életet céltalannak, üresnek, fölöslegesnek tűnt. Ábrahám emberi ésszel számolgatja, hogy Uram Istenem, mit adhatsz nekem? Nem született gyermekem. A nagy vágy, a nagy álom nem teljesedett be. A sátrában, az emberi, szűkös világban Ábrahám a maga emberi, szűkös gondolataival számolgat. Mit várhatok még az élettől? És akkor az Isten kivezeti őt ebből az emberi sátorból. Azt mondja neki, hogy jöjj ki, nézz föl az ég sátrára. Héberül az égboltot is sátornak mondják, ahogy magyarul is mondjuk néha így. Kuppat shamayim, az ég sátora. Nézz föl arra a sátorra, amit maga az Isten alkotott. Számold meg a csillagokat, ha képes vagy rá. Tanulj meg isteni mértékkel számolni, isteni szemmel nézni. Ábrahám elámul és hisz az Istennek. A Bibliában itt hangzik el legelőször a hitnek a gyönyörű szava, amelyet mi is mindannyian használunk és ismerünk, az Amen szavunk, ez egy ősi héber szó. A különlegessége ennek a szónak, hogy az édesanyát jelentő szóból származik. Héberül édesanya, immá. És ezt egy en hanggal igévé változtatva születik meg a hinni szó. Ahogyan egy kisgyermek az édesanyjának a karjaiban boldogan átéli azt, hogy szép a világ. Jó helyre érkeztem. A világban harmónia és biztonság van, és boldogan kimondja az első dadogó szavait, hogy mama. Valami hasonlót él át az ember, amikor rádöbben, hogy Isten tenyerén van az életem. Jó helyre érkeztem. Ő a kezdet és ő a vég. Ha elesek, akkor is az ő tenyerébe esek. Ő ad erőt, hogy fölkeljek és menjek tovább. És kimondjuk azt, hogy hiszek. Ábrahám hisz az Istennek. Az ő tenyerébe teszi az életét. Isten kivezeti Ábrahámot ebből a földi sátorból, hogy lássa az ég sátrát. Néha az Istennek a mi földi sátrainkat szinte szét kell tépnie, ahhoz, hogy lássunk végre messzebbre. Néha az ember annyira vak, a szívünk annyira kemény, csak a szenvedés vésői törik föl, a védőfalainkat nyitják meg a szemünket. Néha ezt a földi sátrat Istennek szinte szét kell tépnie, hogy meglássam a csillagos eget, tudjak számolni és látni Isten tekintetével. A második világháborúban egy elesett amerikai katonának a kabátjában találták ezt a rövid szöveget. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel. És a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra. És ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárattak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája, de amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet, Istenem, mennem kell. Szeretlek téged, ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos, és éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem. Néha ezt a földi sátrat szinte szét kell szakítania az élet fájdalmainak, nehézségeinek, hogy meglássuk az Isten gyönyörű csillagos egét. Hogy meglássam azt, miért is vagyok. Hogy honnan jön és merre tart az életem. Egy pár szót szeretnék mondani arról, hogy miért is hiszünk. Ábrahám a hit atya, a hit útján indul el. Nincs a világon olyan kultúra, olyan törzs, olyan nép, amelynek ne lenne vallása. Amióta ember él a Földön, amióta Homo sapiens megjelent és elkezd gondolkodni, amióta van szabad akaratú, döntésre, szeretetre képes ember itt a Földön, azóta mindig is úgy gondolta, úgy érezte, hogy valami van a világon túl. Vallás nélküli nép és törzs nem létezik. Miért van ez? Miért gondolja az ember, amióta csak létezik, hogy valami van a világon túl? Hogyan jutott erre a következtetésre? Miért jut el minden nép ugyanerre a következtetésre? Egy híres filozófus, Immanuel Kant, mondta azt, hogy két dolog van, ami ámulatba ejt. A csillagos ég fölöttem, és az isteni törvény bennem. Ez a két legalapvetőbb út, amely által az ember eljut az Istenhez, az Isten fölismeréséig. Az első a csillagos ég fölöttem. Vagyis a rácsodálkozás az ámulatba ejtően gyönyörű világra. Az okos ember tudja, hogy a dolgoknak van oka. Ha egy hangot hallok, azt valami kiadta. Az okos ember keresi a dolgok okát. Ha valaki azt mondaná, hogy ez a hang véletlenül jött. Vagy azt mondaná, hogy nem érdekel, hogy honnan jött. Akkor azt mondjuk, hogy buta ember, aki nem gondolkodik. Az okos ember tudja, hogy minden dolognak van oka. És egy idő múlva az ember azt is megkérdezi, hogy honnan van az egész. És mitől ilyen gyönyörű? Mitől ilyen értelmes? Aki azt mondja, hogy véletlenül. Rázogatták az atomokat ebben a kozmikus szitában, és véletlenül előjött az élet. Aztán véletlenül előjött az ember. Ennek különösebb oka nincs. Különösebb célja nincs. Aki így gondolkodik, az igazából ostoba ember, az okos ember tudja, hogy minden dolognak van oka. Ennek a látható, fogható világnak a csillagászok, fizikusok egyértelmű véleménye szerint van időbeli kezdete. Az univerzum a múltban nem örökkévaló. Ez körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt indult el az útjára. Miért pont akkor, mi indította el? Honnan jött az a rengeteg, hatalmas, végtelen mennyiségű energia, ami szétárad az univerzumban? Nem is úgy árad szét, mint ahogy egy kézigránát fölrobban, hanem az első pillanattól kezdve tökéletes matematikai törvények, harmóniák, kvantumok szerint honnan van benne ez a gyönyörű, csodálatos rend? A világban léttöbletek jöttek létre. Ennek is kell, hogy legyen elégséges oka. Az élettelen anyag egyik legalapvetőbb törvénye az entrópia, az energia állapotoknak a kiegyenlítődése. Egy forró tégla, meg egy jéghideg tégla egymás mellé kerül, lassan mind a kettő langyos lesz. Az élet homlok egyenest ez ellen dolgozik. Egy tölgyfa az egy óriási anti-entrópia üzem. Szívja magába a napfényét, az ásványokat, melegíti magát, építi magát. Az élet egyik legalapvetőbb tendenciája homlok egyenest ellenkezik az élettelen anyag egyik legalapvetőbb tendenciájával. Schrödinger így is nevezte az életet, hogy negentrópia vagy antientrópia. Az élet nem levezethető az élettelenből. Itt egy minőségi ugrás van, egy gyökeresen új dolog. Ezeknek a lét töbleteknek kell, hogy legyen elégséges oka. Magától a semmiből nem lesz valami. Magától az élettelenből nem lesz élet. Az élők közül nem jön elő az ember. A másik út, ahogy az ember eljut a teremtő fölismeréséig, ahogy mondja Kant, az isteni törvény bennem. Vagyis az, ahogyan megtapasztaljuk a létünket, ahogy átéljük az emberi létünket. Nagyon érdekes, hogy minden ember, aki a Földön él, úgy tapasztalja, hogy a látható, fogható világunk véges, töredékes, sebzett. Soha nem mondjuk, hogy ne lehetnék egy kicsit boldogabb. A dolgok ne lehetnének körülöttem még harmonikusabbak. Ha az ember őszinte önmagához, akkor a szerettei szenvedésébe, halálába nem tud egyszerűen beletörődni. A lelkünk mélyén lázadunk ellene. Nagyon sok gondolkodó megkérdezte azt, hogy miért van ez így? Miért nem elég nekünk ez a földi, látható, fogható világ? Az állatoknak úgy tűnik, hogy teljesen elég. Egy állat a természetbe bele süppedve, az ösztönei által tökéletesen irányítva létezik. Egy tehén nagyszerűen tudja, hogy reggeltől estig mit tegyen, nincsenek egzisztenciális válságai. Az ember nem tud így élni. Az ember egy kicsit ügyetlenül kilóg ebből a világból. Minket az ösztöneink nem irányítanak el tökéletesen, hogy mit is tegyünk. Az ember megkérdezi azt, hogy mi is ez az egész itt körülöttem. Van az életnek valami értelme, célja? Mit kell tennem, mit csináljak ezzel a 60-80 évvel, amit a Földön adatik? Mit csináljak? Mit remélhetek? Az ember rákérdez az egész értelmére, mert rálátunk az egészre. Rálátunk, mert egy kicsikét kiemelkedünk belőle. A fejünk, a szellemünk, a lelkünk ebből a látható, fogható világból kiemelkedik, föléje emelkedik, és rálátunk az egészre. Kiemelkedünk belőle, mert van valami, ami kiemeljen. Létezik valami a világon túl. Az ember ezt a látható, fogható világot végesnek éli meg. De csak azért tapasztalhatjuk ezt a látható, fogható világot végesnek, mert valamit sejtünk, valamit tudunk a teljességből. És ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Ha semmi sem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Csak azért tudjuk végesnek megtapasztalni, mert valamit sejtünk, valamit tudunk a teljességből. Pontosan ez a tapasztalás emelte ki valaha az embert az állatvilágból. Ez a fölfelé emelő gravitáció. A kapcsolat a világon túli valósággal, a teremtővel. Ez az emberlétünk szíve, az emberségünk lényege. Ettől ember az ember, Ettől látunk rá a világra, és tudunk rá kérdezni, ettől tudunk gondolkodni, ettől van öntudatunk és szabadságunk. Ahogyan 16. Benedek pápa meghatározta az ember lényegét, homo capax dei, az ember képes az Istenre. Képes őt megsejteni, befogadni. Ez az ember létünk szíve és lényege.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A Mária Rádió a működését a gondviselése bízza. A gondviselése bízzuk, hogy van-e önkéntesünk, és a gondviselése bízzuk azt, hogy van-e elég pénz ahhoz, hogy a Mária Rádiót működtessük. A legegyszerűbb módja és a legokosabb módja a Mária Rádió működési támogatásának, ha az 1%-át a Mária Rádiónak ajánlja fel mindenki. Mert ha nem ajánlod fel senkinek, az úgyis elveszik. Hogyha felajánlod, semmibe nem kerül, hiszen az adód, egyébkénti befizetendő adód 1%-át átirányítják. Ezt úgy kell megtenni, hogy az adóbevallásban jelezni kell, hogy a Mária Rádió közhasznú egyesületnek akarod adni, és beírod az adószámát. Mindezeket az információkat pedig megtaláljátok a Mária Rádió honlapján. Kérem, segítsetek működtetni a Mária Rádiót az 1%-otok felajánlásával. Isten áldja a hallgatói családot!
Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és egy nagyon érdekes programra szeretném a figyelmeteket irányítani. Talán hallottatok már róla, hogy Balatonalmádiban minden hónapban, a nyarat kivéve, lelki gyakorlatokat szervezünk Almá dialógus néven. A dialógus azt jelenti, hogy beszélgetünk nagyon fontos témákról. A téma az idén a béke. Áprilisban, április 21 és 23-án egészen különleges személy tartja a lelki gyakorlatokat, akivel nagyon ritkán tudunk találkozni. Gáncs Péter evangélikus püspök. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök lesz az április 21 és 23 közötti lelki gyakorlatok lelki vezetője. A téma azt abban foglalható össze, amit a második korintusi levél mond, nekünk adta a békéltetés szolgálatát. A mai világban pont a békétlenség a legnagyobb ellenségünk, amit persze mi csinálunk, de nyilván az ördög sugallatára. Nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ez a lelki gyakorlat címe, és hogy milyen előadások lesznek, felvillantom nektek. Gáncs Péter püspök úr beszélni fog az elveszített békességről, Káin és Ádám és Éva kapcsán. Aztán egy külön előadás fog foglalkozni a küzdelmünkről a megbékélésért. Aztán következik a feltámadott béke missziójáról az elmélkedés. Aztán a megbocsátás iskolája, és végül a kiengesztelés apostoláról, párról hangzik el előadás. Páratlan. Az, hogy evangélikusok és katolikusok együtt tudnak lenni egy beszélgetésen, április 21 és 23 között Balatonalmádiban, az Almá dialógus keretében. Jelentkezni tudtok Gáncs Péter evangélikus püspök úrnak a lelki gyakorlatára a Mária Rádió honlapján. És még egyszer, az a téma, amire a legnagyobb szükségünk van, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten áldjon mindenkit!